Ez tehát a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2014. június 1-én 10 óra 5 perc van. Mai témáink, mai műsorunkban próbára tesszük a képzelő erejét kedves hallgatóinknak. Felkerestük ugyanis Vörös Mártát, a kalocsai érsekség főépítészét, aki elmesélte, hogy milyen lesz a főszékes egyház belső tere és annak közvetlen környezete, ha elkészül a jelenleg folyó nagyszabású helyreállítás és átalakítás.
Év végére ígértem azt, hogy megnyílik, tehát a liturgia számára is átadhatjuk ezt a belső teret. Teljesen mindenen nem lesz készen, ezt már most mondom, hiszen a külső lábazati munkálatok egész bizonyos, hogy nem tudnak elkészülni év végéig.
Ebben az esztendőben Kalocsa 15-ször adhatott otthont az utánpótlás kézilabda tornának, több száz vendégsportolót fogadva a nívós sporteseményen. A rendezvényről és az itt elért eredményről Kun Istvánt, a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség elnökét kérdezte szerkesztőségünk.
Korábban is, és most is úgy láttam, hogy az ország krémje megjelenik itt ezen a tornán. Hát ez nem is lehet kérdés, hogy a megyei szövetség is képviselteti magát, nem csak az eredményhirdetésen, hanem nyilván magán a rendezvényen is.
És egy hete ilyenkor mondhatnánk, hogy voksolási lázban égett az ország, ismerve azonban a részvételi számokat, ez túlzás lenne. Az eredmények pártámogatottságra lebontott részeredmények ugyanakkor érdekes képet mutatnak. Erről készítettünk egy összeállítást a Fidesz, az MSZP és a Jobbik kalocsai képviselőjével. Rövidesen kiderül, hogy ők miképpen érdekeltek az EP választások végkifejletében. Nos, ez tehát a Korona FM 100, és benne
minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Muchacho, acompáñame.
És ez a Korona FM 100.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
És íme benne első témánk. A Kalocsai Kézilabda Klub az elmúlt hétvégén immáron 15. alkalommal rendezte meg a Kalocsai utánpótlás kézilabda tornát, amely ebben az esztendőben Tóth Sándor emléke előtt is tisztelget. 33 egyesület 74 csapata mérte össze tudását 208 meccsen. Röviden számokban így jellemezhetnénk a rangos sporteseményt. Az értékelésre ugyanakkor egy tőlünk szakavatottabb riportalannyal készültünk. Következik Mike Szilvia sportriporterünk interjúja Kun Istvánnal, a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség elnökével, aki ebben az esztendőben sem hiányozhatott a kalocsai tornáról.
15. alkalommal találkozott ugye a kézilabda utánpótlás gárdait Kalocsán. Hagyományszerűen rendezve, miért érezte fontosnak, hogy eljöjjön hozzánk?
Én az utóbbi 4 évben, amióta elnök vagyok Bács-Kiskun megyei szövetségén, mindig is fontosnak találtam, mégpedig azért, mert korábban is, és most is úgy láttam, hogy az ország krémje megjelenik itt ezen a tornán, és hát ez nem is lehet kérdés, hogy a megyei szövetség is képviselteti magát. Nem csak az eredményhirdetésen, hanem nyilván magán a rendezvényen is itt voltunk korábban is, és most is, meg hát nagyon remélem, hogy a jövőben is itt lehetünk majd.
Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy fogadhatjuk ezt a rengeteg csapat. Mit gondol az itteni helyszínekről, mit gondol az itteni szervezésről?
Mivel 15. alkalommal történt ez megrendezésre, én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény sorozat önmagáért beszél, hiszen ha nem lettek volna a csapatoknak pozitív véleményei, benyomásai, akkor nyilván nem tudott volna ez ilyen hosszú életű lenni. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon most már nem tehetséges, korábban még tehetséges szervezőgárda, most már egy nagy tapasztalattal bíró szervező csapat jött össze, és én ezt bátran kívánom jelenteni, korábban is határon túli csapatok is részvételüket tették nevezetesebbé a tornát, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez beírta magát a magyar kézilabdázás utánpótlás történetébe.
Milyen kapcsolatot ápol a Kalocsai KC-vel, akár a csapatunkra gondolok, akár a vezetőségre?
Korábban a még itt dolgozott Szűcs úr, a Bács-Kiskun Kézilabdaszövetség elnökségi tagja, tehát rajta keresztül is azért minden dologról értesültünk. Most, hogy ő kecerre került, most pedig ugyanígy Hartmann úrral, illetve Perics Viktóriával tartjuk a kapcsolatot, és úgy gondolom, hogy két olyan személyről van szó, akik hosszú távon is a utánpótlás és hát a szervező munka nagy részét, meg hát ezt az egész csapatot le tudják koordinálni, és nagyon tényleg úgy gondolom, hogy nagyszerűen megszervezik, meg megrendezik a tornát, és amit még külön ki szeretnék emelni, azt a csapatot, akik mögötte tevékenykednek, dolgoznak, és ez úgy gondolom, hogy Kalocsa városának is az imidzsét igencsak megnöveli az országban is, meg az ország határon túl is.
Ugye a mostani torna Tóth Sándor előtt is adózik, aki számára igen-igen fontos volt a kalocsai utánpótlás. Most lehet, hogy csak az önérzet mondja, de én úgy gondolom, hogy ez a csapatainkon látszik. Mit gondol a kalocsai utánpótlásról és az itt végzett munkáról, amelyet az utánpótlással végeznek az edzőink?
Ebben az évben elindult az Erima bajnokság, amiben gyakorlatilag a Gézengusz csapatok is részt vesznek. Az Erima bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség két fő irányzatra osztotta, volt kiemelt és régiós. A gézengúzosok a régiós bajnokságban szerepelnek. Jó magam, a saját csapataimmal is szoktam velük találkozni, és azt nyugodtan kijelentetem, hogy a megyében, tehát Bács-Kiskun megyéről lévén szó, a Gézengusz gyakorlatilag a híres sportiskolával egyetembe a legnagyobb létszámú gyerekeket vonultatja fel, tehát azt kell látni, hogy ezt, amikor létrehozták itt Kalocsán, gyakorlatilag a teljes utánpótlás infrastruktúrát erre a Gézengusra építették, és most már úgy látszik, hogy minden egyes korosztályban, a szivacstól egészen a 14-15 évek bezárólag minden korosztályban fiú-lány csapatuk van. Ezt azt gondolom, hogy ez hosszú távon, nagyon remélem, hogy Kalocsának, mint ahogy most is a felnőtt csapatában láthatjuk, zömmel kalocsai játékosok játszanak, ami most, megmondom őszintén, ebben a mai világban eléggé megsüvegelendő dolog, hiszen mindenhonnan azért próbál minden csapat idegen légiósokat hozni. Ennek az alapja lesz, én úgy gondolom, ennek a Gézengusz utánpótlás klubnak a felépítése, hiszen innen a gyerekeknek szerintem egyeneságon lesz tovább lépési esélye az MB2 ifi, vagy nagyisten később a felnőtt csapatba szerepelni.
Így legyen, egy kicsit ugorjunk a KKC-re. Mit gondol a mi csapatunkról, aki most az MB2 ezüstérmese lett? Végig kísérte őket a szezon során?
Volt szerencsém végig kísérni, nem csak mint megyei elnök, hanem mint ellenfél is, hiszen a Kiskohans kispadján ültem az ősszel, és a kalocsai csapatot gyakorlatilag Folicsani barátommal augusztusban, amikor beszélgettünk az esélyekről, azt fogalmaztuk meg, hogy valószínű, hogy ők a bajnokságért helyért fognak harcolni, első-második helyet gondoltuk akkor, ez most gyakorlatilag egy évvel ezután be is igazolódott, hiszen úgy gondolom, hogy ők szerintem egy-két váratlan vereség, amit egyébként abszolút nem kalkulálhattak be ők se, meg személy szerint én se gondoltam, ennek ellenére ugye másodikak lettek, és állományba, meg úgy gondolom edzettségbe, viszont torony magasan az MB2-t szerintem überelik. Ezt az is alátámasztja, hogy például egy MB1B-s Komló csapatától a Magyar Kupa mérkőzéseken egy góllal kaptak ki, holott ez a Komló most az MB1-be fog indulni. Nyugodtan mondhatjuk az előző évet is, amikor ugye mindenki tudja, hogy a Magyar Kupa 4-es döntőben való jutásra játszott a Kalocsa. Erre megmondom őszintén, utoljára még a Kiskörös csapatnál volt példa, akik akkor MB1-esek voltak, de MB2-es csapat nem is hiszem, hogy négy közé jutásra játszott volna. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az út, amin járnak, szerintem ez nagyon pozitív, és ez magába hordozza a továbblépésnek is a lehetőségét.
Úgy legyen, reméljük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is nagyon köszönöm, és minden kalocsai kézlabda barátnak kívánok további sok sikert, remek szórakozást a szabadidőre, és aztán meg az alapozásra mindenkinek megújult erővel, és sok sikert a következő év.
Az elmúlt percekben a múlt heti kalocsai utánpótlás kézilabda tornáról beszélgetünk Kun Istvánnal, a megyei kézilabda szövetség elnökével, és nem sokára visszatérünk és kiértékeljük kalocsai politikusok közreműködésével a múlt heti Európa Parlamenti választások országos és helyi eredményeit itt a Koronában.
Korona FM 100.
Addicted to you.
Százon.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Mint az közismert, a múlt heti Európa Parlamenti választás eredményeképp 21 képviselő felel majd hazánkért Brüsszelben. Az relatív, hogy a szavazók részvételi arányát hazai tekintetben alacsonynak vagy európai viszonylatban magasnak minősítjük. Az viszont tény, hogy a Fidesz-KDNP szövetség ismét maga mögé utasította valamennyi pártot. Az eredményekről elsőként tehát a kalocsai Fidesz csoport elnöke Simon Zoltán beszél.
Nagyon örülök az eredménynek, én úgy érzem, hogy óriási sikert értünk el, hiszen a Európa Parlamenti választásokon is a Fidesz hatalmas győzelmet aratott. Ez egyben azt jelenti, hogy egy nagyon komoly felhatalmazást kapott az eddigi politika folytatására, De ugyanakkor ez egy óriási felelősség, hiszen érezzük azt, hogy a választópolgárok jelentős többsége úgy gondolta, hogy a Fidesz folytassa az eddig megkezdett utat. Én szeretném megköszönni minden választópolgárnak, hogy elment és szavazott, élt a szavazati jogával, beleszólva a politikába, ami nagyon fontos, de külön szeretném megköszönni a Fidesz-KDNP szavazóinak, hogy ismét kiálltak mellettünk, és ismét amellett tették le a voksukat, hogy a Fidesz-KDNP politika folytatódjon. Én úgy érzem, hogy ma Magyarországon a április 6-ai és a május 25-ei választás is azt bizonyította, hogy ma Magyarországon a Fidesz politikáján kívül nincsen más kormányzóképes alternatíva. De azt a következtetés is le kell vonnunk, hogy a választók nagyon nagy többségben elutasították a szélső bal és a szélső jobb véleményeit is. Itt utalnék a DK-ra, akik kinyilvánították, hogy egy Egyesült Államokhoz hasonló formációt kéne kialakítani az Unióban, egy központi irányítással, ami nyilván magával hozza, hogy az egyes tagállamok nemzeti érdekei a háttérbe szorulnának. De a választók ugyanúgy nem értettek együtt a Jobbik szélsőjobboldali véleményével, mely szerint újra kéne tárgyalni a társulási megállapodást, sőt, akár a Unióból való kilépést, ami nyilvánvaló egy nagyon elhibázott gondolat. Ezzel szemben amellett tették le a választók a voksukat, hogy a Fidesz folytassa az eddigi uniós politikát, mely szerint az Unióra szükség van, nagyon jó, hogy az Unió tagjai vagyunk, viszont kőkeményen képviselni kell a nemzeti érdekeket, ki kell állni mellette, mint ahogy a kedves nézők az elmúlt hónapokban, években láthatták a Fidesz-KDNP politikusaitól és magától, miniszterelnök úrtól, hogy milyen keményen kiállt a magyar érdekek képviselete mellett. Szeretnék idézni Orbán Viktor miniszterelnök úr vasárnapi beszédéből, mely szerint győztünk, nagyon győztünk, sőt, mi győztünk a legjobban. Ennek a jelentése az, hogy a számarányokat figyelembe véve a néppárt uniós frakciójához Magyarország járult hozzá legjobban, biztosítva azt, hogy a néppárt a Strasbourgban megalakuló új parlamentbe ismét többségbe kerüljön, tehát a néppárti győzelemhez a magyar jobboldal, a Fidesz-KDNP szövetsége a legtöbb, a legnagyobb támogatást tudta biztosítani. De három a magyar igazság. Április 6-án a Fidesz kétharmaddal győzött, május 25-én óriási meggyőző győzelmet arattunk, és én őszintén remélem, hogy ősszel az önkormányzati helyhatósági választásokon is ez a trend folytatódik, és a Fidesz Kalocsán is győzni fog. Én úgy érzem, hogy az elmúlt 3,5 év munkája, eredményei, fejlesztései erre biztosítékot adnak, és a kalocsai választópolgárok látják, tudják, hogy ez a Fidesz-KDNP által vezetett város jó irányba halad. A városban nagyon sok minden megváltozott, megújult, gondolok a gondolkozásmódra, sőt a civil szervezetek megerősödésére is. És én nagyon bízunk benne, hogy az elmúlt évek munkájára építve a választók úgy fogják gondolni, hogy ennek a politikának Kalocsán is folytatódnia kell, és mi nagyon nagy örömmel vállaljuk, és visszük tovább ezt a fejlesztési irányt hátunk mögött a kétharmados Fidesz kormánnyal.
A Jobbik Kalocsa városi szervezetének képviselője Szabó Patrik úgy véli, célt ért pártjuk az EP választáson. Ő ugyanakkor már kritikus hanggal illette a részvételi mutatókat.
Nagyon jónak tartom a célunkat, hogy második elő legyünk és az MSZP-t legyőzzük. Ezt sikerült elérnünk. Sajnos az volt az egészben a gond, hogy nagyon kevesen voltak. Ez egy kicsit negatív, fényt vett az egész választásokra, főleg, hogy a delegátjaim mondták, hogy nagyon kevés fiatal vett részt, és nekünk ugye a szavazóbázisunk az nagy része fiatalokból áll. De ez a másik, amit még nem nagyon úgy mondom pozitívnak, hogy a DK-nak ilyen erős volt a szereplése, ahhoz képest, amire számítottunk. De ezen kívül teljesen pozitívan értékelném az egész választást. Országos szinten 15%-os eredményt értünk el, és 3 képviselőt tudunk küldeni Brüsszelbe. Itt Kalocsán is sikerült a második helyet elérnünk a választásokon.
A Brüsszelbe ugyancsak képviselőket küldő MSZP kalocsai szervezetének képviseletében kapitány Erik elnökségi tag osztja meg velünk a múlt heti szavazás kapcsán felmerült gondolatait.
Elsősorban szeretném megköszönni mindazoknak, akik a Magyar Szocialista Pártra adták le a szavazatukat, és szeretném megköszönni azt a sok segítséget, amit kaptunk a európai parlamenti választások szervezésében, kivitelezésében a aktivistáinktól és a tagjainktól. A választások eredménye, hát sajnos az MSZP számára nem úgy alakult, mint ahogy előzetesen tervezte, országos szinten. A kalocsai eredményekről azt tudom elmondani, hogy jobb eredményt hoztunk annál, mint amit a országos átlagozott. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a harmadik helyre szorultunk ugyan, de csak 13 szavazattal maradtunk le a Jobbiktól. Tehát Kalocsa városában több mint 14%-os volt a MSZP-re leadott szavazatok aránya. Ezt a megyei szinten is igazából az MSZP színekben az elsők között van. A országos 10,5%-os eredményünkkel 2 képviselőt tudunk elküldeni a brüsszeli Európai Parlamentbe.
Köszönjük a kalocsai Fidesz csoport elnökének Simon Zoltánnak, a Jobbik kalocsai képviselőjének Szabó Patriknak és az MSZP helyi szervezetének elnökségi tagjának kapitány Eriknek, hogy mindezt elmondta nekünk. Azonnal folytatódik a Turmix benne egy képzeletbeli körbevezetéssel a Főszékes Egyház 2015-ös, illetőleg a Szent Háromság tér 2016-os állapotában. Na, ugye ön is kíváncsi.
Korona FM 100.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh.
adj egy okot, Just Give Me a Reason énekelte Pink. Itt a Korona FM 100-on pontosan 10:30 van.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Mint arról híreinkben korábban beszámoltunk, a kalocsai érsekség beruházásainak megvalósulásáért felelős Vörös Márta építészmérnök megerősítette, hogy ebben az esztendőben várhatóan már a felújítás alatt álló Főszékesegyházban tarthatja a Szentmisét dr. Bábel Balázs érsek metropolita. A szakembert ezúttal arról kérdeztük, hogy milyen képet mutat majd a megújult Főszékesegyház. A következő percekben kiderül, hogy mit láthat majd a nagy templom padlójába építendő üvegfödémek alatt, és milyen új turisztikai lehetőségeket kínál majd a megújult Főszékesegyház.
A mi fejünkben több van, mint ugye, amit még most be tudunk mutatni, de ennek a több éve tartó felújításnak azért alapkoncepciójában is több fixen meghatározott eleme volt és van, amely lassan-lassan már látszik megvalósulni. Természetesen a legfőbb elem a Főszékesegyház, melynek a felújítása lassan a végéhez közeledik, és ez év végére ígértem azt, hogy megnyílik, tehát a liturgia számára is átadhatjuk ezt a belső teret. Teljesen mindenen nem lesz készen, ezt már most mondom, hiszen a külső lábazati munkálatok egész bizonyos, hogy nem tudnak elkészülni év végéig. De a liturgiának szeretnénk ezt a teret átadni. Ennek a munkának az egyik ma hírként a legfontosabb eleme az a régészeti feltárás, amelyet már láthatunk is, és ígérhetem, és meg is teszem, hogy sok kérésre a nyáron, miután ezt befejeztük, az előtt, hogy elkezdenénk bizonyos részeit visszatakarni, ezt meg szeretnénk mutatni a város számára. Tehát mindazok, akik érdeklődőek, ezt megtekinthetik majd megfelelő biztonsági körülmények között, hiszen így soha nem látják majd a későbbiekben a Székesegyházat. Ekkor a feltárás teljes valójában látható lesz, tehát azok a kő maradványok, amelyek a korabeli két székesegyház, illetve annak átépítéseinek fázisait tükrözik. A 11. századi Szent István korabeli székesegyház és a 13. századi gótikus stílusú székesegyház. Informatívabb a végeredmény, amiről beszélhetünk, hiszen a belső téren kívül majd a külső térben is folytatjuk az ásatásokat. Ez azt jelenti, hogy feltárul teljes valójában a két székesegyház, hiszen a 11. századi ugye szögeltéréssel a maihoz képest lesz majd látható, a 13. századi székesegyház pedig a mai barokk falak alatt, de annál kiszélesedve északi sekrestyéje és kápolna koszorúja feltárható a föld alól. A hajónak és a déli sekrestjének a hosszfalai azok ugye ráépültek a korai 13. századi alapozásra, tehát ezt nyilvánvaló nem növekszi tovább, tehát az, hogy ez nagyobb volt, a korai székesegyház nagyobb volt, annyiban volt nagyobb, hogy kápolna koszorúja is volt, és egy északi sekrestjéje volt nagyobb méretű. Ennyiben nagyobb azért az a gótikus székesegyház. A tér rendezése során, illetve a téren bemutatandó feltárás során egészül ki az a kép, amelyet most már a belső térben a feltárt leletek szépen kirajzolnak. A belső térben ezeket üvegfödém alatt lehet majd látni, tehát ez a korábban is említettem, ez a három időség, ez gyönyörűen vizuálisan is követhető lesz majd, és a három székesegyháznak az egymáshoz való viszonya relációja nagyon szépen látszik. Üvegfödémről beszélünk, ez azt jelenti, ez járható üvegfödém, sőt fűthető üvegfödém lesz, hőszigetelt födém, amely lehetőséget biztosít arra, hogy mint egy járó felület az alatt láthatóvá tegye ezeket a leleteket. A korábbi két székesegyháznak a padlószintje lejjebb volt, mint a mai padlószint. A 11. századi padlószintünk körülbelül 1,80 mélységben van, míg a 13. századi az két mélységben, 1,65 körüli, két egymástól 20 centi különbséggel eltérő szinttel látható majd. És itt látni azt a burkolatot is, a korabeli burkolatokat, amelyen bizony 11. századi székesegyház esetében Szent István is biztosan, hogy végigment. Hát ezt átélni, ezt az élményt átélni, azt hiszem mindenki számára felemelő, és látható lesz mindaz a falmaradvány, illetve pillérmaradvány, bázispillérek, falpillérek, amelyeknek a szép látványát már talán a korábbi előadásokból megismerhették. A térnek a környezete is megváltozik majd, természetesen ennek is több eleme van. Az egyik lényeges eleme ennek a 11. századi feltárt székesegyháznak a tengelye, hiszen ez a tengely adott rávezetést ugye a korabeli templomra. Ezt a rávezetést tükrözni fogja majd az a burkolatrajz, tehát az a kiosztás, amelyet majd elkészítünk. Ennek a lényege az, hogy időrendben ugye 11. századi székesegyház épült először, és a térnek akkor a térfalait, sőt akkor is a térfalait az a három térfal adta, amely ma is adja a három térfalát, ez pontosan értelmezve ugye a Tomori főiskola, illetve a volt nagy szeminárium épülete, az érseki kollégium, amelyből lesz a kincstár épülete, és annak meghosszabbítás ugye a mai hotel épület, ami korábban a Jószág kormányzóság épülete volt, és a harmadik oldalát pedig a székesegyház háta mögött a jelenlegi katolikus iskola és gimnázium óvoda épülete adja. Ez a három épület tömeg rajzolja ki azt a teret, amelynek nyilván volt egy negyedik fala, de ez a negyedik fal 11. századi állapotáról nem tudunk ma még semmit. De időrendben ugye ez létezett először, és ezzel a burkolat rajzolattal segíti az ember elképzeltetni azt a viszonyulatot, amely akkor létezett. Tehát a téren megjelenő elemek, illetve burkolatrajz ezt fogja segíteni. A székesegyházat innen fogjuk feltárni, a 11. századi székesegyházat fizikailag is, hiszen a romokhoz odajutva, azt a térszint alatt bemutatva, nyíltan vagy födém alatt, majd meglátjuk, hogy milyen mélységben vannak ezek a falak, lehet majd látni. Ha minden igaz és a korábbi ásatási dokumentációkat tanulmányozva még akár erre is van lehetőség, bár a padló szintje ugye azért 1,80-on várható, tehát ezt inkább felülről lehet majd megtekinteni, de meglátjuk, hogy ennek lesz-e olyan tere, amely ennél mélyebbet ad. Ebbe a tengelybe kerül majd bele, kerül át majd a Szent Istvánnak a szobra, mint egy tengelyben ugye a Szent István király útja és a 11. századi székesegyház tengelymetszésébe. Így sokkal inkább értelmezhető lesz a szobornak a helye, hiszen ki fejezi, ki emeli ezt a két vonulatot, amely Kalocsa történetében jelentős és elsődleges, hiszen a Szent István király útja is az akkori főutca volt, a Nagy utca, úgynevezett Nagy utca. A vele párhuzamos ma Hunyadi János utca volt a Kis utca, és lényegében ez a két utca alkotta abban az időben a település utca szerkezetét. Ehhez igazodva, ehhez a térhez igazodva természetesen a Szent István király útja, tehát a volt Nagy utca útja ehhez igazodik, ehhez a tengelyrendszerhez. Így Szent István király kijelöli azt a kort, datálja is kijelöli azt a kort, illetve azt az irányultságot, amelyet akkor a város szerkezete tükrözhetett. A 13. századi székesegyház már nem ehhez igazodik, és a szögeltérés nem abból fakad, hogy korrigálták ugye a keletelés hiányát, hiszen ez sem tökéletes kelet, sőt, elég nagy szögeltér még mindig el a keleti iránytól, hanem sokkal inkább felveszi a középkori várnak, a korabeli középkori várnak az irányultságát. Hiszen azt tudjuk, hogy az érseki kastély egy része a középkori várra épül, ezt ma a pincében meg is lehet találni. Tehát a 13. századi kor már ráúszik erre a 11-re. Ez a tér szerkezetében is tükröződni fog, hiszen maga a székesegyház ugye már jellemzi ezt az irányultságot, de a Szentháromság oszlop elkerül a jelenlegi helyéről be a székesegyház tengelyébe és a tér tengelyébe. Ezáltal ez az újrafaragott Szentháromság oszlop mintegy kijelöli ezt a második időszakot, amit szeretnénk ugye jellemzően láttatni, nem csak belső térben, kőtérben is. ez a Szentháromság oszlop a maga szép alépítményével úszni fog ezen a korabeli 11. századi térhálón, most így fejezem ki, talán így vizuálisan el lehet képzelni. És jelöli ki azt a kort, természetesen ugye a Szentháromság oszlop nem a 13. századot képviseli, hanem jóval későbbi időszakot, de ráúszik, mint egy új korként rátelepedik erre a korabeli hálóra. Tehát a Székesegyház környezetében, a kültérben lehetőség adta az, hogy ezt a feltárandó romokat majd bemutassuk a valóságában, tehát ne csak egy rajzolatban, a burkolatban, hanem fel tudjuk tenni, hiszen mind a két oldalon, tehát az északi oldalon és a déli oldalon is ez jelenleg is zöld terület alatt van. Tehát nem zavarja a Főszékesegyház használatát, hiszen a Főszékesegyház előtti tér burkolata szükséges a városi rendezvények számára, de a Főszékesegyház rendezvényei számára is. Tehát ez egy fontos tér, ott nyilván nehezebb lenne bemutatni bármit is, bár meg lehet tenni azt is. Viszont a zöld felületeken ez nagyon szépen kirajzolható, feltárható, és ezt teljes valójában szeretnénk majd megmutatni. Hogy léteznek ezek a romok, az bizonyos, hiszen a korábbi ásatások, Henselmann Imre, illetve Förkernő ásatásai és az azt követő későbbi ásatás részek is, hiszen azok csak kutató jelleggel történtek, már igazolják, hogy ezek léteztek, ezek a falak, és ezt szeretnénk most teljes egészében megmutatni. Amelyik abban a mélységben lesz, hogy szükséges vagy védelemmel kell ellátni, akkor azt talán üvegfödém alá tesszük, de tervezetem szerint, vagy tervezetünk szerint ezt azért a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk elkerülni. Meglátjuk, a dokumentációk olvasmánya mond olyat, hogy 3 méter mélységben, 3-20 mélységben találtak falakat, hát meglátjuk. Erre most ma nem tudok bővebbet. Ennek EU-s forrásának egyik jelentős eleme maga a kincstár, amely természetesen annak a határidejéhez kötődik. Ezt jelenleg 15-re teszik, fizikai képtelenség teljesíteni, tehát ezt biztos, hogy ki kell tolni ezt a határidőt. A Székesegyház kormányzati segítséggel is valósult meg, nagyon nagy mértékben saját forrásból végezte az egyház. Erre a saját belső határidőnk az, amit szab vagy köt minket. A Szentháromság téren folyó majdani munkákra természetesen még forrást kell találni, illetve olyan saját forrásokat elkülöníteni. Ez még tervezett, tehát erről most nem tudok bővebben beszélni, viszont a Szentháromság oszlop faragását már megkezdtük, hát annak jelenleg az engedélyezési folyamata zajlik, felmérése, dokumentálása, szkennelése történik. Megvásároltuk hozzá a köveket, rövidesen engedélyt követően természetesen a faragása is elkezdődik. Közben az érseki kastélyon kisebb fajta felújítások zajlanak, legfőképpen ebből a saját forrásból, természetesen is kormánytámogatásból. Hogy a jövőben ehhez még milyen segítséget tudunk szerezni vagy megkapni, azt még most nem tudom.
A kalocsai érsekség beruházásait górcső alá víve Vörös Márta főmérnök azt is leírta, hogy milyen képet fest majd az új látogatóközpont, amelyet kőtárral és kincstárral fűszerezve valóságos turisztikai centrum alakítanak a következő években.
Jelentős elem maga az érseki kincstár, amely a Katona István házból átköltözik majd az érseki kastély melletti kollégium épületünkbe. Ez korábban papi otthon volt. Ez az épület teljesen megújult történeti szempontból, tehát visszanyeri korabeli arcát, alakját, homlokzatát és belső tereit. Bútorzattal sajnos nem mondhatom, hogy együtt, hiszen nem ismerjük a bútorzatát. És egy szárnybővítéssel több teret ad majd annak a kincstárnak, amely egy kicsit több lesz, mint a mai, hiszen vannak raktárakban elhelyezett tárgyaink, amelyeket nem tudunk helyhiány miatt bemutatni, de természetesen még bővül azokkal a tárgyakkal, leletekkel, amelyeket a Főszékesegyház régészeti feltárása során nyerünk ki a földből, talajból, kriptából. Kőtár és egyéb leletek, hát kifejezetten pénzleletekről van szó, amelyeket be tudunk mutatni. Ez a múzeum, ez külső és belső terében egyaránt múzeumi tereket jelent, tehát nem csak a belső térben látogatható majd, hanem egy nagyon szép romkert, egy szobrokat, szobortöredékeket, maradványokat bemutató romkert, illetve egy pihenőkert, és természetesen ugye a megérkezés és távozás számára egy pihenő kávézóval, és egy külön kis gyermekpedagógiai múzeummal. Egy külön épület készül a gyermekek számára, illetve hát fiatalok számára, amely rendkívül fontos, azt hiszem, a mai világban, hiszen a kultúrára való nevelésnek egy nagyon jelentős szegmense az, hogy múzeumunkat, az értékeinket számukra is megismertessük. Lényegében ez az a program, amelyet a Kalocsa Szíve program keretében, konzorciumban végzünk a várossal együtt, pontosabban ugye a mi konzorciumi részünk ez a kincstár, ezt mi csináljuk. Ennek a befejezési dátuma még egy kicsit nem meghatározható, hiszen nagyon elhúzódik az előkészítés fázisa, a maga a tervezés fázisa, tervezés engedélyezés fázisa. Ebben sok problémánk van, különösképpen a tűzvédelmi fejezettel. Nem egyszerű, nagyon sok előírást, nagyon komoly új tűzvédelmi szabványok előírásait kell betartani, ami hát költségvonzattal jár. Ez azt jelenti, hogy van egy szűk keretünk, amin belül ezt meg kellene valósítani, tehát nem csak a szakmával küzdünk, hanem a költségekkel is, hogy beleférjünk. Lényegében ez egy korszerű múzeum, korszerű technológiákkal, nem csak informatikai és egyéb technológiákra gondolok, hanem kifejezetten lifttel készül az épület, tehát mozgássérült számára is elérhető lesz ez az épület. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy egész mozgássérült csoportot be tudunk egyszerre fogadni, de kis létszámban megjelenhetnek a múzeumban, és minden kiállító terét látogathatják, könnyen elérhető számukra is. Ez nagyon lényeges. A Katona István házban egy vendégházat fogunk készíteni, amely természetesen saját célra, tehát nem egy hotel jellegű szolgáltatásról van szó, hanem az érsekségnek saját rendezvényeire, rekollekcióira, hitoktatásra és egyéb összejövetelek számára biztosít majd egyrészt helyet, tehát előadó termet. Továbbra is megmarad a város felén nyitott rendezvényeink számára ez az előadó tér, de bővül egy-két olyan szoba lehetőséggel, amely átmenetileg biztosítja azt, hogy itt egy vagy több napos rendezvényt lehessen tartani. Nagyon szép múltja van az érseki uradalmi gazdaságnak, hiszen az egész város lényegében az érsekséggel együtt épült, együtt növekedett, egymásból éltek, ezt ki lehet így mondani, hiszen az érsekség rendkívül gazdag gazdasággal rendelkezett. Több térképen nagyon szépen olvasható a kezeknek a nyomai. Külön tyúkmajor, juhodály, téglaégető, téglavető, téglaháznak hívták, egyébként a legkorábbi téglákat is már helyben készítették. Helyi agyagból, tehát a város alatt van olyan terület, két terület, ahonnan kinyerték az agyagot, és saját téglaházban készítették a téglát. Kültéri legelők, erdők neveiben őrzik ezek a térképek a gazdaság mi voltát, hogy azon a területen éppen mit műveltek, milyen termesztés, illetve tenyésztés folyt. De jelen van nem csak a gazdaság, hanem az a pihenőkert, és itt nem csak az érsekségről közvetlenül, ugye az érsekség területéről van szó, hanem a városban jelenlévő egyházi intézmények számára is külön pihenőkertet, külön veteményes kertet biztosított az érsek. És így szinte önellátó volt minden egyházi intézmény. Így például a jezsuita kollégium is, vagy jezsuita iskola is saját veteményes kerttel, illetve pihenőkerttel rendelkezett. Ezt a gazdaságot szeretnénk feltárni és megmutatni ebben a érseki uradalmi és fűszerpaprika múzeumban, amely eddig a Korona étteremnek, illetve a Paprika Múzeumnak adott helyet. Ez nem csak szintén, nem csak belső térben, hanem kültérben is majd látható, remélem rendezvényekkel is tudjuk majd gazdagítani az életét. Érseki uradalmi és fűszerpaprika múzeum, ez nevében őrzi azt a töbletet, vagy azt a tartalmat, amit szeretnénk ebben bemutatni, feltárni. Nagyon szép írásbeli dokumentumai anyagai vannak ennek a múltnak, tárgyi anyaga is van ennek a múltnak, de természetesen a jelentőségét és a várossal való szimbiózisát szeretném itt most inkább kiemelni.
Nos, itt a Korona FM szezon a Turmixban az elmúlt percekben Vörös Mártát, a kalocsai érsekség főépítészét hallotta, aki a megújuló Főszékes Egyházról és Szent Háromság térről beszélt nekünk.
Korona FM 100.
Csókoló, megszakadhatok. Évek óta nem
Korona FM 100. Itthon vagy.
The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Such a shame. The past behind us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me.
Énekelt Only Teardrops című felvételét hallották itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Nos, ennyi volt már a térségi magazinunk, a Turmix. A műsorral legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.